ich bin der Holz und du. Wann lang ich wieder, ich trock nie durch die Kerl.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Számoljuk fel a még fennálló botrányos megosztottságot, kérte Leó pápa az izniki ökumenikus találkozón. November 28-án törökországi apostoli látogatásának második napján, ebéd után 14. Leó pápa az isztambuli Atatürk repülőtérről helikopterrel Iznikbe, az egykori Níceába utazott, hogy részt vegyen a Szent Neofitosz bazilika régészeti feltárásának közelében tartott ökumenikus ima találkozón. A pápát első Bartolomeosz konstantinápolyi pátriárka fogadta. A Szentatya elmondta, ebben a sok tekintetben drámai korban, amikor az emberi méltóságot számtalan veszély fenyegeti, az első níceai zsinat 1700. évfordulója alkalmat ad arra, hogy megkérdezzük, kicsoda Jézus Krisztus a mai emberek életében, kicsoda ő mindnyájunk számára. Ez a kérdés különösen a keresztényeknek szól, akik könnyen pusztán karizmatikus vezetővé vagy valamiféle szuperemberré silányíthatják Jézus Krisztust. Ez a torzítás végül szomorúsághoz és zavarhoz vezet, fogalmazott a Szentatya, majd hozzátette. Istenségének tagadásával Árius egyszerű közvetítővé fokozta le Krisztust, Isten és ember között, figyelmen kívül hagyva a megtestesülés valóságát, s így az isteni és az emberi helyrehozhatatlanul elvált egymástól. 14. Leó pápa hangsúlyozza, de ha Isten nem lett emberi, a halandó ember hogyan részesedhetne az ő halhatatlan életében? Ez volt a tét Níceában, és ez a tét ma is. A hit abban az Istenben, aki Jézus Krisztusban olyanná lett, mint mi, hogy az isteni természet részeseivé tegyen bennünket. Leó pápa hozzátette, ez a krisztológiai hitvallás alapvető fontosságú azon az úton, amelyen a keresztények a teljes egység felé haladnak. Ezt ugyanis a világ valamennyi egyháza és keresztény közössége magáénak vallja, beleértve azokat is, amelyek különböző okokból nem használják liturgiájukban a nícea konstantinápolyi hitvallást. A szankciókkal sújtott orosz kőolajipari vállalatok a magyar partnerek részére történő lehetséges eladása is téma volt Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor miniszterelnök pénteki moszkvai tárgyalásán. Közölte egy orosz televíziónak nyilatkozva Alekszandr Novák, orosz miniszterelnök helyettes. A nyilatkozatról az Interfax orosz hírügynökség számolt be. Van ilyen téma, tárgyaltunk róla, mondta Novák arra a kérdésre válaszolva, hogy szó esette a tárgyalásokon az orosz olajtársaságok szerbiai, bulgáriai és romániai érdekeltségének eladásáról. A magyar partnerek most ebben az irányban dolgoznak, sok függ a kereskedelmi tárgyalásoktól. Ezt a munkát csendben és nagy nyilvánosság nélkül kell elvégezni, hangsúlyozta a miniszterelnök helyettes. A családok éve 2025. Elindult ugyanis Európa legnagyobb adócsökkentése, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Budapesten a családügyi elismerések és az idősbarát önkormányzat díjak átadásán. Koncz Zsófia kifejtette, július 1-én elkezdődött a családi adókedvezmény megduplázása, a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj személyi jövedelemadó mentessé vált. Szeptemberben elindult az Otthon Start program, októbertől pedig teljesen új korszak kezdődött a három gyermekes anyák életében, hiszen ők soha többé nem fizetnek esziát. De itt még nem állunk meg, 33 nap múlva újabb mérföldkő következik, hiszen januártól megvalósul a családi adókedvezmény teljes megduplázása, adómentessé válnak a 40 év alatti két gyermekes anyák, és bővül az SZIA mentesek köre a 30 év alatti anyák körében is, mondta az államtitkár. Végül az időjárásról. Főként az ország keleti-délkeleti felén erősen felhős vagy borult, máshogy közepesen felhős idő várható, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, illetve délután az Északnyugat-Dunántúlra érkezhet zártabb felhőzet. A délkeleti-keleti tájakon elszórtan kisebb eső előfordulhat, a légmozgás gyenge marad. A hőmérséklet napközben 3 és 8 fok között alakul, késő estére mínusz 3 és plusz 5 fok közé hűl le a levegő. Vasárnap a hőmérséklet napközben 4 és 10 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombatesténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. November 29-én a Jó Pásztor óvoda óvodásai adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre!
Adventi véradás szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertály Mesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13 óra 30 perctől várják a segíteni vágyókat a Találkozások házában, az Aradi utca 1 szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Várunk szeretettel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nyílt napján. Fedezd fel képzési kínálatunkat szakbemutatókkal, tájékoztató előadásokkal és élményprogramokkal. December 2-án Egerben, december 3-án pedig a Jászberényi Kampuszon. Mi hiszünk benned!
Reklámot hallottak. A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt, Túri Saroltát hallják. 1918. november 24-én alakult meg Kun Béla vezetésével a Kommunisták Magyarországi Pártja. Alapítói voltak az akkor ellenzékben lévő szociáldemokrata politikusok, a forradalmi szocialisták, valamint a Szovjet-Oroszországból hazatérő kommunista hadifoglyok. 1919. februárjában a párt vezetőinek nagy részét letartóztatták, ennek ellenére tömegbefolyása folyamatosan növekedett. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt egyedül nem tudván úrrá lenni a kialakult politikai válságon, a gyűjtőfogházban lévő kommunista vezetők segítségét kérte. A két párt vezetőik döntése nyomán 1919. március 21-én egyesült, és kikiáltották a Magyar Tanácsköztársaságot. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban az 1919-es év tavaszi-nyári hónapjait eleveníti fel dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Először tisztelni kell azt, hogy ez nem forradalom. Ugye az utóbbi évtizedekben összemosták az 1918-as őszi Rózsás forradalmat a Tanácsköztársasággal. Ugye a forradalmi ifjúsági napok rendezvényeiben is együtt szerepelt 1848-al, március 15-ével. És ez azt a képzetet sugallta, hogy gyakorlatilag 1848 és 1918 meg nem oldott kérdéseit próbálta megoldani a proletár diktatúra. Mint hogyha az is egy forradalom lenne. Tehát az előbbiekben kiderült, hogy maga a hatalom átvétel egy államcsíny volt. Államcsíny volt, nem volt törvényes, minden esetre vér nélkül történt, nem úgy, mint a bolsevikoknak a hatalom átvétele Szentpéter előtt 1917. novemberében. Ez egy kísérlet volt gyakorlatilag, a kommunizmus bevezetésének kísérlete, amely az egész létét a világforradalomhoz kötötte. Kumbéla leszögezte a következő napokban is, meg később is, hogy ők nem arra számítottak, hogy Magyarországon a kommunista párt egyedül képes lesz bevezetni a kommunizmust. Ők a világforradalomban bíztak, és a világforradalom az ő értelmezésük és Lenin értelmezése szerint azt jelentette, hogy a kommunizmus elterjed egész Európában és győzelemre jut. Ausztriában, Németországban, Olaszországban is. És ismerve a háború után igen súlyos polgárháborús állapotokat, ennek volt némi esélye. Bár Ausztriában gyakorlatilag a kommunista párt a hatalom közelébe se került, Berlinben, Münchenben napok alatt felszámolták a kommunista államcsínyeket, Olaszországban pedig ugye majd Mussolinek a fekete ingesei fognak leszámolni a kommunista párt fegyveres osztagaival. Úgyhogy csak Moszkvából nézve tűnt úgy, hogy a kommunizmus exportálható, és egész Európát lángba boríthatja. Kumbéláik is arra számítottak, hogy ha egy olyan politikai rendszer jön létre, amely a szovjet példát, az orosz példát utánozza, akkor ennek megfelelő külpolitikai következményei is lesznek. Előbb-utóbb eléri a Vörös Hadsereg Magyarországot is, és összefogva esetleg a magyar Vörös Hadsereggel, tovább tudja terjeszteni Nyugat-Európa felé a kommunizmusnak az eszméjét. És tulajdonképpen a bukása is ehhez köthető, annak ellenére, hogy most előre akarnék szaladni az eseményeknek az ismertetésében. Tehát amikor kiderül néhány hónap után, fél év után, hogy a világforradalom kudarcot vallott, és a kommunizmus csak Oroszországra korlátozódik, gyakorlatilag ez vezet a kommunizmus bukásához Magyarországon is. A világforradalom eszméjéből is adódóan, illetve az internacionalizmus eszméjéből adódóan is, kommunisták számára a nemzeti érzés teljesen közömbös volt. Azok, akik a bolsevizmust elsajátították, magukévá tették, azt vallották, hogy a munkásoknak nincsen hazájuk, illetve az igazi hazájuk a nagy Szovjetunió később. A munkásoknak össze kell fogniuk nemzeti hovatartozástól függetlenül, ezt vagy az internacionalizmusnak az eszméje. Tehát a magyar munkásnak közelebbi rokona és harcostársa a román, meg a német munkás, mint a magyar paraszt adott esetben. És úgy gondolták, hogy ilyen forradalmi helyzetben magasabb rendűek és erősebbek az internacionalizmusnak az eszméi, mint a nacionalizmusnak az eszméi. Ez nem teljesült, és a legutóbbi évek itt a 20. század végének az eseménye is azt mutatják, a Szovjetunió és Jugoszlávia felbomlása is azt mutatja, hogy a nacionalizmus sokkal erősebb és erőszakosabb eszme, mint az internacionalizmus. De természetesen az osztályharc, osztályelmélet alapján állt a kommunisták magyarországi pártja is, és ebből adódóan ugye a kizsákmányoltakhoz, az elnyomottakhoz szólt elsősorban ez a kiáltvány, nekik ígért szebb és jobb jövőt, természetesen az elnyomóknak, pedig a nagypolgárságnak, a földbirtokosnak pedig megtorlást, vagy legalábbis a jogaiknak a csökkentését ígértem. Elvileg mindenkihez szólt ez a kiáltvány, de a valós tényeket nézzük, igazából a budapesti munkásság alkotta a tanácsköztársaság az igazi bázisát. Kezdetben a tanácsköztársaság megnyerte magának a művészeket is, kimondta az írókat, költőket is, és Babits Mihályt például, vagy Tóth Árpádot, vagy Kodály Zoltánt, vagy a nyugat más alkotóit is, képzőművészeket is, filozófusokat is, de ők szépen lassan elhidegültek a diktatúrától. A budapesti munkásság mindvégig támogatta a forradalmi kormányzótanácsot. A parasztság közömbös, később ellenséges lett a kommunizmussal szemben, a középosztály, a tisztikar és a tisztviselő réteg meg csak a nemzeti célkitűzéseit tette magáévá a forradalmi kormányzótanácsnak. És talán még ezt is hangsúlyozni kell, hogy a kommunizmus hatalomra kerülésében a nemzeti sérelmek és a szociális sérelmek játszottak főszerepet, ahogy Garami Ernő később írta, a Szociáldemokrata pártnak a vezetője. Tehát az Antant önzése és a szűk látókörűsége hajszolta bele a kommunizmusba a magyar nemzetet. Ilyen mindent egylapra feltenni érzés uralkodott a lakosságon belül, hogyha nem számíthatunk a művelt nyugat támogatására, megértése, jóindulatára, akkor forduljunk az bolsevik oroszok felé. És velük együtt próbáljuk megvédeni hazánkat, és legyőzni az ellenséget. A türelmetlenségből fakadt az, hogy a belpolitikai hatalmuk megszilárdítása mellett szembe kellett nézni a külpolitikai nehézségekkel is, és talán ez is alásta a kommunistáknak a hatalmát, hogy nem tudták rangsorolni a teendőket. És az ország védelme és a katonai lépések mellett igyekeztek a belső ellenséges leszámolni. És a kettő ezt teljesen felőrölte a forradalmi kormányzótanácsnak a bázisát és a támogatottságát is. De valóban így van. A csendőrség, rendőrség helyett megszervezték a vörösőrséget többek között, forradalmi törvényszékeket alakítottak a polgári bíróságok helyett. Igen, sérelmest a lakosság például a szesztilalomnak a bevezetését, és ez erőszakos cselekményekben is megnyilvánult, és az oroszországi cseka mintájára Szamueli Tibor megszervezte a Lenin fiúk társaságát, ez egy több száz fős terror alakulat volt. Nem harcoló alakulat volt, kimondottan az volt a feladat, hogy a belső ellenséggel leszámoljon. Több alakulat is volt, több ilyen különítmény is a Dunántúlon is, Cserny, inkább a Dunatisza között garázdálkodott a Lenin fiúkkal, de Szamueli Tibor volt az, aki Trockihoz hasonlóan terrorizált a vidéki lakosságot, különösen a paraszt felkelések idején. Valóban az a legfőbb célja ezeknek a fegyveres alakulatoknak a lakosság megfélemlítése volt, illetve mindenféle ellenállás, politikai ellenfeleknek a megsemmisítése volt.
Thank you.
téma volt az 1920-as években, meg az 1990-es évek elején is, amikor újra kiadtak ilyen régi könyveket, hogy hány áldozata lehetett a vörös terrornak, és hány áldozata lehetett a fehér terrornak. Ez egy számháború, én óvakodnék ebbe egy igazságot tenni. Maradjunk annyiba, hogy több százra teszik a mind a két terrornak az áldozatait. Van, aki név szerint ezt összegyűjtötte, igazságügyi szakértők, később ezzel foglalkoztuk, hogy melyik vármegyében, melyik járásban hány embert végeztettek ki a vörösök, a kommunisták, aztán később pedig ugye azt is megvizsgálták, hogy a fehér terror idején Hortinak a tiszti különítményei hány embert végeztettek ki. Szerintem nem is igazából a számokon van a hangsúly, nem azt kellene méricskélni, hogy most melyik a több és melyik a kevesebb, tehát melyik volt borzalmasabb, mert maguk a számok nem mondanak semmit sem. Ugye a 133 nap akármennyi áldozata is volt, nem biztos, hogy borzalmasabb bizonyos emberek számára, mint utána következő 20 év, vagy utána következő 25 év. Itt igazából az a logikája a dolgoknak, hogy igen, eldorvult a közélet. A háború annyira erőszakossá tette a lakosságot, a civil lakosságot is, hogy a problémák elintézésének egy módját csak így tudták elképzelni, hogy erőszakkal próbálják megsemmisíteni a politikai ellenfeleiket. Már a háború idején is előfordultak ilyen összetűzések a parlamentben is, már első világháború idején is előfordult ilyen összetűzés, és ne feledkezünk arról, hogy a háború kitermelt egy több százezer fős katonatiszti réteget is. Ezek a munkanélküli katonák, katonatisztek és tiszthelyettesek gyakorlatilag semmi máshoz nem értettek, mint az erőszakhoz, a háborúhoz, a fegyverforgatáshoz, és mind a vörös terror idején, mind a fehér terror idején az ő elkeseredésük és az ő gyűlöletük tört felszínre. Akkor volt a szegénység a háború hatására, meg az 1918-19-es tél igen megviselte a polgári lakosságnak a tűrő képességét, hogy szociális intézkedések minden esetre nagy népszerűséget váltottak ki, és később is ezek táplálták a Tanács Köztársaságnak a mítoszát, különösen 1959-től kezdve. Például felemelték a béreket, munkabéreket, csökkentették a lakbéreket, bevezették a 8 órás munkaidőt, a fizetett szabadságot, az ingyenes egészségügyi ellátást, az ingyenes oktatást és az általános nyugdíjat is. Ezek nagyon szép intézkedések voltak, rendeletek voltak, mert hozzá kell tenni a forradalmi kormányzatánc, rendeletekkel kormányozta az országot, tehát a hatalom megosztás elve itt is megsérült. Ezek nagyon szép rendeletek voltak, és ugye még az általános iskolás olvasókönyvekben is olvashatunk arról, hogy üdülni vitték a kisgyermekeket a Balatonra, meg ingyen ebédet kaptak több ezeren Budapesten, illetve lakáshoz jutottak összezsúfolt helyen tengődő proletárok, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy szocializáltak lakásokat is. A lakásokban, ahol kettőnél több szoba volt, a többi szobába proletár családokat költöztettek be, mint ahogy ez az oroszországi példán is a Dr. Zsivágó című filmben is nyomon követhető. Tehát szocializálták a lakásokat is. Egyébként maga a szó is érdekes, a szocializálás, ami szembeállított az államosítás kifejezésével. A szocializálás eredetileg társadalmi tulajdonban vételt jelentett, az államosítás pedig az állam szerepét, nem a társadalomnak a szerepét, hanem az államnak a szerepét hangsúlyozza. A szocializálás kifejezés valóban azt jelentette eredetileg, azt jelenthette volna, hogy valóban az embereknek beleszólásuk van akár a gazdasági termelés irányításába is, a gyárak vezetésében, a föld felhasználásában. Az államosítás viszont azt jelenti, és ez később is tanulságos, hogy az állam szervezet fog dönteni majd a gazdaság irányításáról, gyakorlatilag a parasztok és a munkások érdekeinek a figyelmevétele nélkül. Szóval ezek a szociális intézkedések, még egyszer mondom, szimpátiát kelthettek a forradalmi kormányzó tanács iránt, de mind a béremelésnek, mind más rendelkezésnek nem volt semmiféle foganatja. Nem volt meg a pénzügyi alap ahhoz, hogy ezeket valóra váltsák. Ez gyakorlatilag írott malaszt maradt, ahogy szokták mondani. Ahogy mondottam, a Tanács Köztársaság egész létet a világforradalomra alapozta, és az első hetekben, amikor még úgy tűnt a párizsi békekonferencia az Antant számára, hogy a kommunizmus veszélyes a nyugat-európai polgári demokráciák számára, például Bajor Tanács Köztársaságot 1919 áprilisában kiáltották ki, Szmatz tábornok a Budapestre küldték időhúzás céljából, hogy puhatolja ki Kumbéla és a forradalmi kormányzó tanácsnak a céljait. Egyébként a kérdés fontosságát jelzi az is, hogy maga Kumbéla is külügyi népbiztosként vett részt a forradalmi kormányzó tanácsnak a munkájában, tehát annyira lényegesnek tartotta a KMP első ember a külpolitikai kérdéseket, hogy magának tartotta fel ezt a területet. Ő irányította ezeket a kérdéseket. Tehát az Antant az első hetekben eléggé tartózkodó, és igyekeznek húzni az időt azért is, hogy felkészüljenek a fegyveres leszámolásra. Hát Szmasz tábornok tárgyalásai eredménytelenül záródnak Budapesten, megpróbál Vixnél kedvező ajánlatokat tenni, igen, Kumbéla számára, de ez is elfogadhatatlan a forradalmi kormányzó tanács számára, úgyhogy ezek után a fegyveréké lesz a szó, és elkezdődik a román és a cseh intervenció támadás, és 1919. április 10-én a Partiumból támadásban rendülnek a román csapatok, és április vége elérik a Tiszát. Ugyanakkor cseh csapatok pedig egészen Salgótarjánig, illetve Miskolcig nyomulnak előre, Miskolcot be is veszik, illetve itt Eger határában már Szarvaskőt is elfoglalják, és itt Felnémet és Szarvaskő között folynak a harcok, és időben magát Eger városát is lövik a cseh ágyuk. Először is itt a északi hadjáratnál le kell szögezni azt, ami annak ellenére, hogy világforradalomról beszéltem, meg internacionalizmusról beszéltem, meghatározó jegye ennek a 133 napnak. Ez egy nemzeti kommunizmus volt. Ami azt jelenti, hogy a nemzet érdekei egy ideig azonosak voltak a kommunisták érdekeivel. Ez pedig pont az idegen támadók kiűzését jelentette. Tehát addig, a pontig, amíg a kommunisták ki akarják űzni és felveszik a harcot a csehekkel szemben, illetve a románokkal szemben, és kinyilvánítják a szándékukat, addig a pontig, illetve ennek a tevékenységnek a során a társadalomnak azok a réteg is támogatják a kommunizmust, pontosabban a vörös hadsereget, akik egyébként nem értenek egyet a kommunizmusnak és a marxizmusnak az eszméjével. Ez azt jelenti, hogy ezrével állnak be, a vörös hadseregben volt tisztek, akik a monarchia hadseregében szolgáltak. Azért, mert részt akarnak venni a csehek kiűzésében és a románok kiűzésében. Olyan tehetséges tisztek szolgálnak a vörös hadseregben, akik később magas karriert futnak be majd a Horthy-féle korszakban a hadseregben. Például az a Jáni Gusztáv, aki a másik hadsereg parancsnoka a Donnál, szintén harcolt a vörös hadseregben, vagy az a Werd Henrik, aki később vezérkari főnök lesz 1930-as évek végén, szintén tisztje volt a vörös hadseregnek, akiknek elismerik a katonai tudását később, és egy rövid igazoló eljárás után a Horthy korszakban minden további nélkül átvesznek az új hadseregbe. Tehát ezek a tisztek nem mondható, hogy kommunisták voltak 1919-ben, még hónapokig sem, hanem úgy gondolták, hogy meg kell védeniük a hazájukat, de még egyszer mondom, több ezer ilyen tisztről van szó, meg több tízezer katonáról van szó, a felbomlott székely hadosztálynak az alakulatai is csatlakoznak a vörös hadsereghez. Nagyon jól felszerelt ez a hadsereg, mert a Magyarországon visszavonuló német hadsereg fegyverzetének egy részét megkapják, és gyakorlatilag ezzel indulnak támadásba. A vezérkari főnöke a vörös hadseregnek Stromfeld Aurél, aki mellé azért küldenek egy kommunista népbiztost Landler Jenő személyében, ugye mint a francia forradalom óta ez a szokás, hogy politikai tisztek ellenőrzik a katonatiszteknek a munkáját, hogyha nem teljesítik a forradalmi kormánynak az utasítását, akkor leváltják, vagy bebörtönzik őket. Hát Landler ott van állandóan Stromfeldnek a sarkában, és Stromfeldnek az a haditerve, hogy először a gyengébb félekkel leszámolni a csehekkel, rosszabbul vannak fölfegyverezve és szervezetlenebbek, utána pedig, hogyha sikerül a cseheket kiűzni, utána pedig a románok ellen kell fordulni. És így indul meg ez a bizonyos északi hadjárat május elején, május 9-én, amely igen szép eredményeket ér el, és azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag a felvidéken a nyelvhatárig visszaűzik a cseheket. Az északi hadjárat katonai szempontból mindenképpen jó szervezett és választható része magyar hadtörténelemnek is, és az más kérdés, hogy eperjesen ezek után kikiáltják a szlovák tanácsköztársaságot. Tehát a katonák nyomában a kommunista politikusok is ellepik a felvidéknek ezt a részét, és ott a szlovák kommunistákkal létrehozzák ezt a mini államot. Ugye ez azt bizonyítja, hogy Magyarország tovább terjeszti a kommunizmust az itt élő népek körében. Ez egy tényleg mini állam, ami azt jelenti, ott is létrejön egy ilyen hasonló szerv, hasonló forradalmi szerv, diktatórikus szervezet eperjesen, amely hozzálát a szükséges intézkedésnek a végrehajtásához. És ebben a helyzetben éri ugye a magyar tanácsköztársaságot Clemenceau-nak az a két jegyzéke 1919. júniusában, amely teljesen felborítja a helyzetet. Az első jegyzékében azt követeli Clemenceau, ugye mert meglepte a párizsi békekonferenciának a vezetőit, hogy a kommunisták ilyen ügyesen kihasználtak a nacionalizmust, felhasználtak a saját céljaikra. És Clemenceau azt követeli a forradalmi kormányzó tanácstól, hogy azonnal vonja vissza a felvidékre a csapatait, szüntesse be a harcokat a csehek ellen, és felvillantja annak a lehetőségét, hogy cserébe esetleg meghívják a forradalmi kormányzó tanácsot a párizsi békekonferenciára. Mert tudni kell, hogy a győztesek egyelőre vesztesek nélkül tanácskoznak Párizsban. Ez pedig nemzetközi elismertséget jelentene ennek a kommunista államnak, amely ugye a Magyar Tanácsköztársaság. Kumbéla azonban ekkor még átlát a Szitán, és leszögezi, hogy nem a magyarok kezdték az ellenségeskedést, a csehek támadtak rá Magyarországra, és ők lépték át azt a demarkációs vonalat, amelyet később a belgrádi fegyverszüneti egyezmény után velük is meghúztak a magyar kormány képviselői, illetve tárgyalásokat javasolt, illetve halandóan mutatkozott a tárgyalásokra Bécsben. Miután ezzel a válasza nem volt megelégedve az Antant és személy szerint Clemenceau békekonferencia elnöke, ezek után egy újabb jegyzéket intéztek a magyar kormányhoz, amely ultimátumszerű volt, és ebben ismét követelték a magyar csapatok Vörös Hadsereg visszavonását, cserébe viszont olyan ajánlatot tettek, hogy ha a magyar csapatok kiürítik a Felvidéket, visszavonulnak az elfoglalt területekről, a román csapatok pedig kiürítik a Tiszántúlt. És ez volt az, amely nagyon súlyos dilemma elé állította a forradalmi kormányzó tanácsot, és most már dönteni kellett, hogy a nemzeti célokat vállalják-e, vagy pedig a kommunizmust fogják-e vállalni. Napokon keresztül folyt a vita kormányzó tanácsban, a tiszteket is megkérdezték, és gyakorlatilag a hadsereg és a tisztikar véleménynek ellenére úgy döntöttek, hogy elfogadják Clemenceau ajánlatát. Parancsot adtak a Felvidék kiürítésére, amely teljesen demoralizálta a hadsereget. Felbomlott a hadsereg, tömegesen szöktek a Vörös Hadseregből el a katonák, a tisztek elfordultak, kiléptek, úgy gondolták, hogy elárult a nemzetet a kommunizmus. Ők képesek lettek volna még folytatni a harcot, illetve stabilizálták volna a frontot is, és még a román hadsereggel szemben is felvették volna a harcot, de ezek után teljesen értelmetlenek és kilátástalanak látták a küzdelmet. Hozzátartozom az igazsághoz, hogy ennek ellenére július 20-án a Vörös Hadsereg megkísérli a románok kiűzését, átkelnek több helyen is a Tiszán, de súlyos vereséget szenvednek ezek a csapatok. Ez már nem az a Vörös Hadsereg, amely az északi hadjáratot megindította. A románok visszaverik ezt a támadást, és hét múlva átkelnek a Tiszán, a Duna-Tisza közére, és megindul az a román előrenyomulás támadása, amely aztán a kommunizmus bukásához vezet. Forradalmi kormányzó tanács lemond augusztus 1-én, és a forradalmi kormányzó tanács vezetői élve az osztrák menedékjoggal elhagyják az országot. Akik úgy vélik, hogy félnivalójuk van a megtorlástól. És gyakorlatilag visszafelé lendül az inga, mert ezután egy tiszta szakszervezeti kormány alakul, MSZDP szociáldemokrata politikusokból, és úgy, ahogy a szociáldemokratákon keresztül jutottak a hatalomra a kommunisták, ugyanúgy a szociáldemokraták hagyják a hatalmat most már az összeomlás után. 1919. augusztus 1. napjaiban. Vannak ilyen francia asszociációi az egész korszak, hogy kommun, meg direktórium. A kortársak a francia forradalomhoz hasonlították a tanácsköztársaságnak a kormányzati rendszerét. Mert egyrészt ugye a szovjet példát másolja az egész rendszer. Szovjet köztársaságnak hívják, maga a szovjet szó ugye magyarul tanácsot jelent. Szovjet Oroszország, az tanács Oroszországot jelent, a szovjet Magyarország pedig tanács Magyarországot jelent. Ami azt jelenti, hogy az egész államszervezetet szétrombolja ez az egész politikai rendszer, és a polgári, községi, város és megyei önkormányzatok helyén a tanácsrendszert akarta létrehozni. De fontos talán tudni azt, hogy nem is a tanácsok voltak, amelyek az egész apparátust, egész államot irányították és mozgatták, hanem a direktóriumok. Minden egyes községi, városi tanács mellett intéző bizottság direktóriumokat hoztak létre, és ennek a tagjai voltak azok a kommunisták, akik kezükben tartották a hatalmat. És a miniszter szóló azt gondolták, hogy ezt lejáratták, ezek a tisztviselők, akik gyakorlatilag a különböző minisztereknek a funkcióját látták el. Tehát egyrészt a szovjet minta másolása volt jellemző, másrészt pedig a francia forradalom hagyományát használták fel, mert kommunnek nevezik a kortársak ezt a tanácsköztársaságot. Kommun a francia forradalom idején a párizsi községtanácsot jelöli. Maga a direktórium szó is szintén a francia forradalomhoz köthető. Robespierre-ék bukása után így nevezik gyakorlatilag a kormányt. Nem is beszélve a jobb oldal, bal oldal elnevezésről, szintén a francia forradalomnak a hagyatéka, aztán a forradalmi biztosoknak az elnevezése, akiket a Vörös Hadsereghez küldenek, szintén francia találmány, a jakubinusok vezetik be ezt az intézményt, hogy a királypárti tiszteket ezáltal ellenőrizzék és tartsák szemmel. Számtalan olyan fogalom van, amely a francia forradalomhoz köti az egész korszakot, ami meg azt jelenti, hogy maguk a bolsevikok is számtalan elnevezést vettek át, és politikai eszközt vettek át maguktól, a jakubinusoktól is, és a francia forradalomnak a fegyvertárából.
Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunkban a Magyar Tanácsköztársaság eseményei telebenítette fel dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense. Műsorunk egy korábbi adásunk szerkesztett változata volt. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője, Túri Sarolta.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban a kárpátaljai nagyszőlősi és a bükkszentkereszti római katolikus templomba látogatunk el, ahol Weinrauch Mário ferences atya és Ócsai József Barnabás plébános mondtak szentbeszédet. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klécz Beáta.
Kedves testvérek! Egyik ember se született a világra, úgyhogy mindent tudott, és mindent ismert volna. Mindannyian, nem azt mondom, hogy tudatlanul születünk, de nem tudatos a világba lépésünk, később tudatossá válik, és amikor tudatossá válik, akkor ébred rá az ember arra, hogy mekkora felelőssége van saját életéért és más ember életéért. És miért mondom így? Egy kisgyerek, itt egy 3 éves kéne elképzelni előttem, az a kisgyerek, hogyha valami rosszat is tesz, lehet, hogy megmagyarázok neki, hogy ez így nem jó, és túlzásból is tud esni a szülő, hogy megveri a gyermeket helytelen, mert az még kicsi. Ő nem tudja tényleg, hogy mi a jó és mi a rossz. Nem tudja. Hogy nem tudja? Úgy nem tudja, hogy ő nem 50 éves, 60 éves, 70 éves, ilyen látással és tudással rendelkezik, ő 3 éves, pici, kicsi. Nem képes jól dönteni. Őt az érzései vezérelik, és hibázhat. És ilyenkor a szülő támogatja, segítsi, óvja ezt a gyermeket. És ahogy így növekedik egy gyermek, amikor már óvis, utána iskolába megy, és egyre nagyobb lesz, ott már érthető, hogy a szülő többet követel a gyermekétől, és hogyha az a gyerek nem teszi meg, akkor mit csinál a szülő? Megbünteti. Hát nem így az Isten. Isten megbünteti, és nem is az, hogy megbünteti, hanem az utolsó napon mindenki megkapja a megfelelő jutalmat azért, ahogy élt. És nem is büntetés lesz, hanem ahogy ma nagyon szépen mondja a próféta, íme elérkezik az a nap, izzó lesz, mint a kemence, vagy mint a tűz. Minden kevély és minden gonosztevő olyan lesz, mint a szalma. Nem azért, mert Isten bünteti, hanem egyszerűen az az ember, aki nem növekedett, aki nem járta át a szentség, a Szentlélek, az az ember Isten előtt egyszerűen, mint egy szalma, elég. Elég. Mint ahogy az ember, nem a legjobb példa ez, de amikor úgy érzed, hogy olyat vétettél a másik ellen, hogy nagyon vétettél, és tudod, hogy mennyire szeret téged az az ember, és te ott állsz, és nem csinál semmit, csak néz rád, és sír veled együtt, és te majd elsüllyedsz a szégyentől. Na ez csak emberi dolog. Ez történik velünk, amikor Isten előtt állunk. Hogy nem elsüllyedünk, hanem elégünk. De ti nem fogtok elégni, meg én sem. Azért merem ezt állítani, mert Jézus él bennünk. Ezért mondja tovább, azon a napon, amely elérkezik, lángra lobbannak az Úr előtt, de azok, akik félik az ő nevét, és gyakran megtisztultak az ő nevében, azoknak felragyog az igazság napja, és sugarai üdvösséget árasztanak, melegséget nem égetik el. Az igazi szülő, aki most megint emberi példa, ha vétkezik az a gyerek, vagy ahogy mondtam ezt a példát, hogy valaki nagyon szeret, nem mond semmit. együtt érez velem. És ez az együttérzés, ez a szeretet fölemel engem is, megtisztít. Isten ad időt mindenkinek a növekedésre. Kivétel nélkül mindenkinek. Még az utolsó pillanatban, életünk utolsó leheletében, akkor is még van választásunk, sőt, abban az időtlenségben, amiben belekerül az ember, hiszem és vallom, hogy még mindig lesz lehetőségünk Isten mellett dönteni, vagy ellene. És miről beszél a mai olvasmány? Igazából nem bűnöket emleget, bűnt emleget, de nem bűnnek nevezi. Minden kevé és gonosztevő. Mi az, hogy gonosztevő? Aki bűnt követ el, az nem gonosztevő. Én is elkövetek bűnt, meg te is. Nem vagyok gonosztevő. Meggondolatlan, gyenge, gyarló ember vagyok. És tudom, hogy hol kell bocsánatot kérni, és megyek, és bocsánatot kérek. A gonosztevő az, aki nagyon jól tudja, mekkora gonoszságot tesz, és semmi bánata nincs benne. Semmi. Lehetne példát mondani, egy ilyen enyhe példa, meg olyan nagyon gyenge, budutya példa, de mégis, hogy érezd. Vicc is van róla, eléggé szomorú vicc. Valakinek meghal a tehene, és hát fájdalom, és az életet jelenti, és azt mondja fájdalmába, dögöljön meg a szomszéd tehene is. Ez a gonosz. Nincs a szívében jó. Ha valaki ilyet tud mondani, ez az ember gonosz. Gonoszság van a szíve mélyén. És ez csak egy példa, és nem ítélet, Isten fog mindenkit megítélni, engem is, téged. Az a lényeg, hogy te ismerd jól magad, ismerd gyengeségeidet. És Pál apostol nagyon bölcsen mondja, megbotlani a botlás kövében, vagy a botrány kövében megbotlani és elesni, így mondja, nem szégyen, de nem fölállni, és nem megbánni, baj. Ez a gonoszság, elesni, de nem fölállni, és nem kérni bocsánatot, az baj. Az baj. Kedves testvérem, Jézus arról beszél, hogy eljön ez a nap. És gyakran kérdezi az ember ezt a napot, hogy mikor jön el. Hát egy része már eljött. Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt látok, kőkövön nem marad. Ez bekövetkezett. Jeruzsálemi templomon csak egy plac van, egy plac, és egy mecset van rajta. A templomból nincs semmi. Csak egy fal. Vagy két fal, végül a másik oldalon is van egy fal. Kő kövön nem maradt. Ez bekövetkezett. Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket, hogy én vagyok itt, én vagyok ott. Amikor arról beszél egy-egy ember, hogy most fog eljönni Jézus. Honnan tudja? Legyen az pap, keresztény ember, honnan tudja, hogy most jön el Jézus? Nem. Akkor fog eljönni, amikor nem is gondolod. Ezért mondja, ne menjetek oda. Ne hallgassatok ilyet. Ne veszessenek titeket félre. Ez is részben az évszázadokon keresztül így úgy megtörtént. Háborúk, lázadások. Volt már két világháború. De nem csak világháború kell beszélni. Vannak földrészek, ahol nagyon sok szenvedés volt. Most itt szenvedés van, és érint minket, ezért úgy érezzük. De ez már egyszer volt, csak másképpen. Afganisztán. Vannak még ma is emberek, akik ott voltak. Még élnek azok az emberek. Mit éltek meg? Az élték meg, hogy ott feküdtek, aludtak a sátorban, és jöttek azok a muszlimok, ők védték magukat, lehet így is mondani, úgy is, ahogy mondod, Egyszerűen csak mindenki szépen este álmokban meggyilkoltak. S valakit nem, és az fölébredt. Ez nem olyan rég volt. Nem olyan rég. Érintett is nem is, mert egy kicsit olyan távol volt. De most érint, mert itt van közel. Ott van a vietnámi háború. Borzalmakat éltek meg a vietnámiak. Meg az amerikaiak. Néha, hogy nézik azokat az akciófilmeket az emberek, hogy milyen profik. Igen, profik azok. Profi gyilkosok voltak. Profi gyilkosok. Kiképezett profi gyilkosok. És leszámolások voltak. Filmeket nézünk. És ez volt a valóság. Valaki ezt megélte. Ez megtörtént. És most itt is történik háború. De Jézus azt mondja, ez még nem a vég. Ez csak a kezdet. Amikor háborúkról, lázadásokról hallottok, ne rémüldözzetek. Mindennek előbb be kell következnie, történnie. De még nincs a vég. Nyíltan megmondja Jézus. Nemzet nemzet ellen, ország ország ellen támad. Nagy földrengés lesz, itt is, ott is. Éhínség, dögvész. Hát vannak ilyenek is. De ez, amit most fogok olvasni, ez még nem történt meg. Ez vár ránk. Félelmetes tünemények, és rendkívül jelek tűnnek föl az égen. Ez még nem volt. Ez lesz a jele annak, hogy egyre közelebb az idő. És utána, de előbb kezet emelnek rátok. Kezet emelnek rátok. A fatimai látomásban az a három gyermek, most már felnőttek, és már az éjben vannak. Lúcia volt az utolsó, aki meghalt, nem olyan rég. Még beszélgettek Szent II. János Pál pápával, és a három titkot, és a harmadik titkot nyilvánvalóvá tették. És a harmadik titok arról beszél, hogy megy egy fehér ruhába öltözött ember egy hegyre, és rengeteg, rengeteg megölt keresztény. Ez sem még nem következett be. Szomorú valóság, de ez vár. És nem ijeszteni akarlak téged, félelmet kelteni, hanem amit Jézus mond, vagy amit az olvasmány mond, ha te igaz vagy, és te féled az Istent, akkor az a tűz az nem égetni fog téged, hanem melegíteni és erőt ad. És mondja is, ne féljetek, ott azon a napon én majd ékeszólást adok nektek, és egy hajszálatok se essik le a fejetekről. És egy nagyon fontos mondatot mond Jézus. Álhatatossággal, kitartással, türelemmel, békével, önmagadban, álhatatossággal, türelemmel, békében, imádságban őrizzitek meg lelketeket. Csak így. Isten adjon bátorságot, erőt, kegyelmet és hitet, ahogy Jézus mondta, ha eljön az ember fia, talál-e hitet a földön? Talál-e hitet? Hát talál, és erősítse meg bennünk az Úr a hitet, és kitartsunk hűségesen mellette, neve mellett, szentsége mellett, jósága mellett, igazságossága mellett, és irgalma mellett. Amen.
A földi királyok ideális esetben egy nemzet egységét jelképezi, és nem csak jelképezi, hanem ezt a nemzet egységét meg is valósítja, egyesíti a nemzetet, és egyben ezt a nemzetnek ezt az egységét meg is védi minden külső támadástól. Krisztus királysága is ilyen. A teremtett világ és benne az ember Istenben való egységének a jele és eszköze. Jele, mert jelzi azt, hogy a teremtett világ az emberrel, Istennel egységben van, és az eszköze, mert általa valósul meg ez az egység. Krisztus tehát kezdettől fogva a mindenség királya. De másképpen látjuk királynak most, és másképp majd az örökké valóságban. Hogy most milyennek látjuk Krisztust, azt az evangéliumit jelenet tárja elénk. A kereszten látjuk őt. Mert a kereszt Krisztusnak a királyi trónusa. És mindenkit döntésre késztet, mellette vagy ellene. Harmadik lehetőség nincs. És látjuk ott a kereszt körül azokat, akik ellene vagy mellette döntöttek. Ott látjuk a választott nép vezetőit, a katonákat, akik gúnyolják őt, és a bal latornak nevezett vele együtt felfeszített gonosztevőt, aki káromolja őt. Valami közös van az ő támadásukban Jézus felé. Ez a közös pedig az, ami fölidézi Jézusnak a pusztai megkísértését. Hiszen ilyen mondatokat vágnak hozzá. Ha ő a messiás, ha te vagy a zsidók királya, nem te vagy a messiás. És ez a ha és ez a kérdés, ez nem más, mint Isten kísértés. A sátán is ezzel a kis ha szócskával kezdte mind a három kísértését Jézus ellen a pusztában. És ez az Isten kísértés az, amiben Istent nekünk engedelmeskedő szolgánká akarjuk tenni. Hiszen ez pontosan látszik a pusztai megkísértésben, ahol a sátán azt mondja, hogy ezeket mind neked adom, mármint a világ országait, ha leborulva imádsz engem. Nekem engedelmeskedel. Ebben látjuk, hogy mire megy ki az egész. És ha a feltétel, a ha utáni feltétel nem teljesül, akkor elfordul az Istentől, és ellenség. Azért fontos ezt látni, mert kisebb-nagyobb módon mi is beleesünk ebbe a csapdába. Vagy belünk is előfordul. Különösképpen akkor, amikor életünknek egy mély, sötét, nehéz korszakában vagyunk, egy olyan korszakban, amit ahogy szoktuk mondani, hogy összecsapnak a hullámok a fejünk fölött. Amikor nem látunk kivezető utat. De ott vannak azok is, akik Jézus mellett döntöttek, a nép. Azt hallottuk az evangéliumban, ott bámészkodott. Ez egy kicsit rossz fordítása az eredeti ógörög szövegnek, mert ott az az ige szerepel, aminek a jelentése az, hogy szemlélte, megfontoltan nézte. A nép Jézus keresztét szemlélte. És ennek meg is lett az eredménye. Abban, hogy amikor Jézus meghal, azt halljuk, hogy a nép mellét verve ment haza. Bűnbánatot és megtérést tartott. És ott van a jobb latornak nevezett gonosztevő, aki szintén bűnbánattal fordul Jézus felé, megvalva, hogy mi tetteink méltó büntetését kapjuk. És irgalomért fordul hozzá, emlékezzél meg, amikor országodba érkezel. És Jézus minden képzeletet felülmúló válasza pedig így hangzik, még ma velem leszel a paradicsomban. Egy volt gonosztevő is, aki élete utolsó pillanatában a szószoros értelmében, az utolsó pillanatban megtér, részesedik az üdvösségben. És itt a jobblator történeténél érdemes egy kicsit megállni. Megállni, és ennek a történetnek a megszokottságát félretenni. Hiszen már hallottuk, ismerjük. Félretenni magyarán, mintha most hallanánk először. Mert ebben a jelenetben van valami nyugtalanító. Az a nyugtalanító, hogy aki az utolsó pillanatban tér meg, ugyanazt kapja, mint aki egész életében hű volt. Vagy úgy is megközelíthetjük, hogy aki jóval később kapcsolódik az egyház közösségébe megtérve, ugyanazokat a jogokat és javakat kapja, mint az, aki kezdettől fogva benne volt az egyház közösségében építő módon. Ez a nyugtalanság csak azoknál jelentkezik, akiknél nincs igazi bensőséges kapcsolat Jézussal, Istennel, akik csak külső teljesítményekben látják a vallásosságot. És ez végképp nem fér bele a szemléletükbe, hiszen egy későn érkező nem tud felmutatni egy akkora teljesítményt, mint az, aki kezdettől fogva ott volt. De fordítva is megközelíthetjük. Ha nyugtalanít valakit az ilyen eset, kisebb-nagyobb módon, akkor ez arról árulkodik, hogy még nem igazán szívből jövő az Isten kapcsolata a hite. És egy kicsit mindannyian így vagyunk, mert semmelyikünknek nem tökéletes a hite. És ez a jobblator történet újra és újra kell, hogy reális tükröt tartson elénk. Azt a tükröt, amiben nekünk Isten szívével kell nézni a megtérőt, és örülni neki. És nem csak nézni, hanem tenni valamit azért, hogy megtérjenek azok, akik még nem ismerik Krisztust és az Isten. Krisztus jelenlegi trónusa tehát a kereszt, amely előtt bűnbánatra hív bennünket. Bennünket, de mások számára a kereszt az botrány. Ahogy Szent Pál apostol fogalmazza, a zsidók jeleket kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek. Jeleket, vagyis csoda jeleket. Annak a csoda jelét, hogy hát Isten, a mindenható Isten miért nem tesz rendet hatalmával ebből a bűnös, romlott világban. De nem kell az egész világot itt, csak az én életemben. Miért nem tesz rendet hatalmával? Ehelyett gyengének és kiszolgáltatottnak tűnik a keresztem. A bölcsesség pedig, a rossz értelembe vett bölcsesség, az észnek, az értelemnek az uralma, ahol az értelem ki van ragadva az egész emberből, amelyet a szív foglal egybe, mintha csak az ész lenne, az értelem lenne az embernek az egyetlen lényeges tulajdonsága. És ha csak az értelemnél nézzük a keresztet, akkor ez ellentmond a józan észnek. A Szent Pál apostol folytatja: mi azonban a keresztre feszített Krisztust hirdetjük, ami ugyan a zsidóknak botrány, a pogányoknak pedig oktalanság, maguknak a meghívottaknak azonban, zsidóknak és görögöknek egyaránt, Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége. Mert Isten oktalansága bölcsebb az embereknél, és Isten gyöngesége erősebb az embereknél. Amen.
Kedves hallgatóink, műsorunkban a kárpátaljai nagyszülősi és a bükszentkereszti római katolikus templomba látogattunk el, ahol Weinrauch Mário Ferences szerzetes és Ócsai József Barnabás plébános mondtak szent beszédet. Az összeállítást Kronda János szerkesztette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenöt óra.
Hírek a Szent István Rádióban.